Legutóbbi emlékedésünkben az elmúlt századokat vizsgáltuk át. Reneszánsz, protestantizmus, felvilágosodás. És azt is láttuk, hogy ezek milyen hatással voltak a keresztény erkölcstanra. Összefoglalva azt lehet mondani, hogy szinte megdermesztették, halálra ítélték, és valahonnan el kellett kezdeni a megújulást, és nagyon szerencsés módon a erkölcstanosok a 19. században ugye a Bibliához nyúltak, és a katolikus hithez nyúltak, hogy ez az a két forrás, amely által a keresztény erkölcsöt is meg lehet újítani. És eljutottunk korunkhoz. A II. Vatikáni zsinatot 1962 és 65 között több ülésszakban rendezték. Ez volt a legutóbbi egyetemes zsinat az egyház történelmében. Kevésbé tudva levő az, hogy eredetileg a zsinaton egy keresztény erkölcsről szóló dokumentumot is meg akartak szavazni. 23. János pápa 1961-ben kiadta a feladatot a zsinatot előkészítő szakembereknek, hogy a keresztény erkölcsről is egy tervezetet hozzanak létre, amelyet azután majd a zsinat megtárgyal, és a javítások után megszavaz. 1961-ben meg is valósították ezt a tervezetet. 4 nagy pontból állt, az első a törvényt, a második a lelkiismeretet, a harmadik az emberi erkölcsi cselekvést, a negyedik pedig a bűnöket értelmezte. Az egésznek a koncepciója az volt, hogy ugye van egy úgynevezett erkölcsi rend, amit az embernek tiszteletben kell tartania. Ezt az erkölcsi rendet természetes módon is föl tudja ismerni az ember, de Isten fiának a kinyilatkoztatása, tehát Jézusnak a kinyilatkoztatása, ezt a természetes erkölcsi rendet Isten tekintélyével még nagyobbá, még maradandóbbá tette. Amikor tárgyaltak azután arról, hogy ez a tervezet a zsinat elé kerüljön, vagy nem, akkor a nagyhatású német bíboros Döfner kardinális felháborodottan tiltakozott, és azt mondta, hogy nyilván tartalmilag ezek igazak, amik a tervezetben szerepelnek, de hát hol van itt a biblikus gondolkodásmód, hol van itt a biblikus szóhasználat? Hát mégiscsak, ha Jézusra hivatkozunk, akkor valami istenes, valami bibliás dolgot is tegyünk a tervezetbe. Szakemberek összeültek, és 2 éves munkával egy második tervezetet létrehoztak, de közben a zsinat már megindult. 1963-ban ez a második tervezet is rengeteg szakmai kifogást kapott. Itt pedig egy nagy francia dominikánus erkölcstan tudós, Le Guillou volt az elégedetlenkedőknek a vezére. Azt mondták, hogy az új tervezet sem beszél Krisztus misztériumáról, a Szentlélekkel való együttműködésről, tehát nem elég természet fölötti. Biztos, hogy egy másik nagy 20. századi domonkos, szintén francia hittudósnak a gondolatai ott bujkáltak a fejtegetésében, mert ez a másik egy Lagrange nevű csodálatos nagy biblikus volt. Ő mondta azt, hogy az erkölcs az nem más, mint Istennel együtt élés és Istennel együtt cselekvés, és a keresztény erkölcsöt leginkább Jézus Krisztus és az apostolok viszonyán lehet látni. És ezek szerint az az erkölcsös ember, aki az apostoli életutat végig éli. Az apostolok, amíg nem ismerték meg Jézust, addig idézőjelben milyen iskolába jártak, minek adták oda az életüket, a gondolkodásmódjukat, nyilvánvalóan a Tórának, a törvénynek. Ők a törvény irányítása alatt éltek. Második lépcsőfokban az apostolok, mikor megismerkedtek Jézussal, akkor átkerültek az ige iskolájába, és egész életüket meghatározta, hogy Jézus Krisztus ott van velük. És amikor Jézus elvétetett tőlük a mennybe menetellel, akkor pedig nem sokára megkapják az apostolok a Szent Lelket, átkerülnek a lélek iskolájába, és attól fogva a Szent Léleknek átadottságban élik meg minden fontos döntésüket. Summa summarum, a zsinat ezt a tervezetet is elvetette, Tehát nem került a II. Vatikáni zsinat elé ez a keresztény erkölcsöt összefoglaló dokumentumtervezet. Teközben egy másik tervezet pedig jobban előtérbe került, ez pedig a később elfogadott Gaudium et Spes nevű dokumentum lett, ami az egyház és a mai világnak a kapcsolatát vizsgálja. A II. Vatikáni zsinat nagyon röviden foglalkozott a katolikus erkölcstannal, a papnevelésről szóló határozatban csak annyi szerepel, hogy milyen legyen a keresztény erkölcstan tanítása. Egy, legyen Krisztus központú, kettő, legyen biblikus szemléletű, három, hogy a keresztény erkölcstan tanítása vezessen rá mindenkit arra, hogy az erkölccsel a keresztény a világért dolgozik, tehát a szeretetnek a megvalósulása az erkölcs. A zsinat tehát erkölccsel kapcsolatos állásfoglalást külön dokumentumban nem tett közzé, és így később ugye II. János Pál pápának az erkölccsel kapcsolatos enciklikái adják meg gondolkodásunknak a legfontosabb alapjait. Ő legtöbb enciklikájában érintette az erkölcsi problémákat, de két külön enciklikát direkt ezeknek a boncolgatására szánt. Az egyik az Élet evangéliuma, a másik pedig az Igazság ragyogása címet viseli. Meg kell említenünk korunk erkölcstanával kapcsolatban egy fontos személyt. Úgy hívják, hogy Bernard Hering, egy német származású szerzetes volt, aki 1998-ban nagyon magas életkorban hunyt el. Gyakorlatilag egész életét Rómában tanítással töltötte el. Tudnunk kell Heringről, hogy a II. Világháborúban német egészségügyi katonaként teljesített szolgálatot, és rettenetes nagyságrendben szembesült az embernek a bűnével, az embernek a szenvedésével, de azzal is, hogy milyen nagyszerű erkölcsi példákat tud teremni egy-egy válsághelyzet. Nos, Heringnek a koncepciója lényegileg a következő. Azt mondja, hogy Isten Jézus Krisztusban mindenkit meghívó és megszólító tettet hajtott végre. Tehát amit Isten Jézus Krisztus által megvalósított, amit ugye megváltásnak nevezünk, azáltal minden embert meghív. Másrészt pedig Jézus Krisztus életében látjuk az embernek a tökéletes válaszát Isten meghívására, hogy az ember tökéletes válasza a bizalom, a ráhagyatkozás, az engedelmesség. Ezek szerint, mondja Hering, Isten és ember együttműködésének más törvénye nem lehet, mint Jézus Krisztus személye. Jézus személye az az új törvény, amire az erkölcsöt föl lehet építeni. Az az ember, aki igent mond az isteni meghívásra, ez az ember egy keresztény személyiség. Mindjárt még külön is elemezzük majd ennek a szónak a tartalmát, de egyelőre annyi elég nekünk, hogy a személyiség olyan módon fontos Heringnek, azt a példát mondja, hogy ha valaki keresztény módon, tehát Krisztus követő módon bőjtöl, az soha nem kilókat, meg dekákat, meg ilyen szempontokat vesz figyelembe, hanem a bőtölését Jézusnak a lelkületével próbálja megvalósítani, tehát személyiségében egy jézusi értékrendet él át. Ennek az ellentéte pedig, hogy aki bűnt követel, tehát nemet mond bizonyos helyzetekben Jézus Krisztus követésének, az az ember pedig nyilvánvalóan szerencsétlen torzó marad, bezárja önmagába az életét, és nem tudja jézusi értelemben kibontakoztatni. Következésképpen a keresztény erkölcs ugye az nem más, mint egy személyes elkötelezettség, egy nagykorúságra alapozott elkötelezettség, hogy én felelősség tudattal Jézus Krisztusban akarom az életemet minden erkölcsi vonatkozásában megoldani. Ezt nevezzük keresztény personalizmusnak, hogy az ember személye az a megszólítandó valóság, amelyre az erkölcsöt rá lehet építeni. De ez az erkölcs ugye a kinyilatkoztatás fényében jár. Tehát több, mint emberi spekuláció, az Istentől jövő igazságoknak a figyelembevételével történik. Ez az erkölcs nyilván Krisztus központú kell, hogy legyen, mint láttuk, és ennek az erkölcsnek az egyház történelmi misszióját is figyelembe kell vennie. Ha már annyit beszéltünk a personalizmusról, a keresztény személyiség felfogásról, akkor érdemes pontosan is látnunk, hogy ki is az ember, mint személy. Három dolgot tudunk állítani az emberről. Az első állításunk az, hogy az ember egy testben élő létező. A teste az embernek nem csak egy kelléke, hanem az ember személyének, az ember létnek a vele járója. Hogy az ember, amikor kommunikál, akkor ez egy szükséges eszköz a teste, Isten felé is, akár hogy tudjuk kifejezni az imádatunkat, úgy, hogy térdet hajtunk, a testünkkel cselekszünk, hogy tudjuk kifejezni az Isten iránti ragaszkodásunkat, hogy imát mondunk, vagy éneklünk, a testünkkel cselekszünk. De a másik ember felé is hogyan tudunk kommunikálni? A szemünkkel, a beszédünkkel, a hangsúlyunkkal, a gesztusainkkal, a tetteinkkel. Tehát ezek szerint a test az le is határolja az embert, és ugyanakkor a test az egy lehetőséget is ad, hogy az ember önmagából ki tudjon lépni. De a test lezártságot ad, ezt idegen szóval úgy mondjuk, hogy az ember az szubszisztencia. Önmagában létező, lezárt, testben élő személy. A második állításunk az emberről azt, hogy az ember történeti létező. Hogy az ember csak a tér és az idő metszés pontjában tud létezni, meg cselekedni, és minden egyes pillanatunk az nem más, mint a múltból a jövő felé fejlődés vagy haladás. Az ember a cselekedeteivel önmagát folytonosan alakítja. Nem csak a világot alakítjuk a cselekedeteinkkel, hogy rendet rakunk a szobában vagy a kertben, hanem ezzel önmagunkat is alakítottuk, hogy felelősségteljesebb, meggondoltabb személyekké váltunk. Az ember úgy is történeti létező, hogy egy közösségnek a tagjaként a történelemben él. És ilyenkor mindig eszembe jut Kosztolányinak a nagyszerű mondása, aki azt írta az egyik helyen, hogy azzal, hogy valaki magyarnak születik, egy tragikus történelmet kell, hogy örököljön. Nem tudjuk átlépni sosem Mohácsot, vagy Világost, vagy a 19-es terrort, és így tovább. Ezeket az ember a magyarságával együtt vállalja. Egy tragikus történelem, és Kosztolányi azt mondja, hogy mindezért a sors kárpótol minket azzal, hogy Arany Jánost eredetiben olvashatjuk, hogy nem kell lefordítani anyanyelvünkre a legnagyobb, vagy egyik legnagyobb költőnknek a csodálatos műveit. Tehát az ember időben él, és ez az időben élés által az ember kvázi megalkotja magát, saját magunkat formáljuk az erkölcsi cselekedeteinkkel. És összefoglalva ezt a történeti önmagát formáló létezést, ezt nevezzük idegen szóval egzisztenciának. A harmadik dolog pedig, amit állítunk az emberről, azt, hogy az ember a cselekedeteivel mindig kilép önmagából. Akár fizikai munkát végzek, kiléptem önmagamból, akár másik személy felé fordulok, Isten felé, vagy egy másik ember felé, akkor mindig csak úgy jön létre a kapcsolat, hogy az ember kilépett önmagából. És ez a kilépés, ez a kapcsolat, ez a párbeszéd a világgal, Istennel, az embertárssal, ez alakítja ki lassan az embernek a felelősségét. És azt lehet mondani, hogy az ember minél jobban kilép önmagából, annál inkább önmaga lesz. Minél inkább elfordulunk önmagunktól, annál inkább önmagunkra találunk. Jézusnak a nevezetes mondására gondolhatunk, hogy aki önmagát keresi, vagy az életéhez ragaszkodik, az elveszíti életét, aki hajlandó lemondani az életéről Jézusért, vagy az evangéliumért, tehát nagy igazságokért, az egyre jobban megtalálja önmaga életét. Ezt a harmadik vonatkozást, hogy az ember a cselekedeteivel kilép önmagából, ezt pedig azzal a szóval, latin szóval fordítjuk, hogy az ember tehát nem csak szubszisztencia, nem csak egzisztencia, hanem az ember transzcendencia is. Most ez az emberi személy, amelyről a keresztény gondolkodásmód ugye azt állítja, hogy lényegileg két jellemvonása van. Az emberi személy az egyrészt önbirtoklás, másrészt pedig önközlés. Önbirtoklás, tehát reálisan ismerem önmagamat, és önközlés, hogy képes vagyok kapcsolatra lépni másokkal. Nézzük külön-külön a két kulcsszót. Az ember minden cselekedetével önmaga megismerését is jobban kialakítja. Sőt, azt lehet mondani, hogy az ember minden tapasztalatával és minden léthelyzetével is az önismeretét, tehát az önbirtoklását gazdagítja. El tudjuk képzelni, hogy milyen lehet a nagyszülővé válás, de ez a tapasztalat csak akkor adatik meg az embernek, amikor tényleg nagyszülővé válik. Az önismeretünkben állandóan fejlődünk. Ha valaki előveszi véletlenül elé került néhány évvel vagy évtizeddel írt levelét, vagy az ember előveszi a régi iskolai dolgozatait, amelyekre annyira büszke volt hajdanán, akkor néhány év és néhány évtized után látjuk, hogy mennyire félre ismertük a világot, mennyire félre ismertük magunkat, tehát hogy fejlődtünk az önismeretünkben. És ugyanez a helyzet a másik kulcsfogalomnál is, az önközlésnél, hogy könnyedén tud az ember fecsegni sok mindenről, de hogyha valami lényeges információt akarunk mondani, akkor már mennyire keressük a szavakat, hogy a szavak valóban a tapasztalatunkat lefedjék. Például, hogyha valaki lát egy balesetet, és ő a koronatanú, és utána jegyzőkönyvezik a szavait, akkor már nem locsog az ember, hanem meggondolja, hogy tényleg úgy volt-e, ezek a szavak tartalmazzák-e az ő látását, az ő tapasztalatát, vagy a még eklatásabb példa az önközlésre, hogy az ember átél a vallásos életben csodálatos Istennel együtt töltött perceket, és utána, amikor ezekről a percekről valakinek akarunk beszélni, akkor egyből kiderül, hogy a szavak nem fedik a valóságot, hogy sokkal többet éltünk át, mint amennyiről mi képesek vagyunk számot adni, vagy amiről képesek vagyunk beszélni. Következésképpen tehát az ember az önismeretében is, és az önközlésében is mindig fejlődik. Mind halálig fejlődünk mind a kettőben. Érdekes módon ezt az ember személy fogalmat a krisztológiai viták által alakította ki az egyház még a IV. Században. Ugye ott arról vitatkoztak hosszú időn keresztül, hogy az egyisten hitet hogy lehet a Szent Háromság hittel összeegyeztetni. Hogy a Bibliának az a lényege, hogy csak egy Isten van, és rajta kívül nincs más. És az újszövetségi szentírásban meg azt olvassuk, hogy úgy beszél Jézus az atyáról is, mint Istenről, Jézus önmagáról is úgy beszél, mint Istenről, és a Szentlélekről is úgy beszél, mint Istenről. Hány Isten van tehát? Egy Isten vagy három Isten? És akkor ez a probléma hozta létre azt, hogy tisztázni kellett a személynek a fogalmát. Hogy azt mondjuk a hitünkben, hogy Isten az egy, de három személyben létezik. Természethez tartozik az istenség, és a személyhez tartozik az Atyafiú Szentléleknek a sajátosan mondott világa. A természetet mind a három személy birtokolja, de a három személy az sajátos viszonyban és sajátos megkülönböztetésben és sajátos elkülönítésben létezik. Összegezve azt mondható tehát, hogy úgy jött rá a keresztény gondolkodásmód, vagy mondhatjuk úgy, hogy ez egyedülálló a világon, úgy jött rá az emberiség, a személy, az ember személy fogalvára, hogy Jézus Krisztus személyét próbálta tisztázni. És ez nagy tanulsággal szolgál arra is, hogy minél jobban megismerjük tehát Jézust, az ő erkölcsi gondolkodásmódját, annál jobban megismerjük önmagunkat is, és saját erkölcsi feladatainkat is. És az ember ugye természeténél fogva közösségi létező. Pusztán azzal, hogy valaki megszületik, már egy családba, egy emberi közösségbe születik bele. De ez a család a nyelve által egy nemzetnek a családjába tartozik, és a különféle anyanyelvű nemzetek pedig az emberiség nagy családjához tartoznak. Tehát ezek szerint a keresztény emberkép azt állítja, hogy az ember ugye egyrészt Isten képmása, másrészt Isten teremtménye. Ha pedig így van, akkor az emberi személy, aki tehát testben él, időben él és önkilépésben él, akkor ez az emberi személy csak akkor tud hitelesen gondolkodni az erkölcsről, hogyha az alkotóját és a megváltóját nem hagyja figyelmen kívül. Ha tehát újra mondom, az ember Isten teremtménye és Isten képmása, akkor az embernek nem lehet más célja, mint Isten, és az Isten által kapott javaknak a felelősség teljes használata. A 20. századi nagy diktatúrák rámutattak arra, hogy tömegméretekben milyen embertelenséget okoz az Isten nélküli erkölcs. Akár a nácizmusra gondolhatunk, akár a bolsevizmusra. Tömegméretekben bemutatták azt, hogy az az erkölcs, ami Istent nem veszi tekintetbe, az milyen eszméletlen és embertelen rombolásra képes. Az eddigiekben láttuk az elmúlt adásokban a keresztény erkölcs tannak a történetét. Eljutottunk korunkig. A mai összefoglalóban eljutottunk a II. Vatikáni zsinathoz, ugye nagy korunk nagy teológusához, Bernard Heringhez, eljutottunk a keresztény emberképhez. A következő adásokban majd a keresztény erkölcsnek a 4 alapszavát fogjuk megvizsgálni. Ez a 4 alapszó, amely a szabadságot, a lelkiismeretet, a törvényt és a bűnt fogja áttekinteni. Ezek a szavak fogják majd a keresztény erkölcsnek a tartalmi vonatkozásait fölvázolni.